Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatómat, és köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Tamási Zoltán színészt. A színésszel nem is mondtam eleget, bár igazából hát az elmúlt évtizedekben bennem speciál elsősorban színészként ragadt meg, és azon érdekes színészek egyike, aki halatlanul széles skálán, körülmények között, helyszíneken mozgott színészként. Tehát egyrészt egy alternatív világbeli színész, szinte minden jelentős alternatív társulattal dolgozott, másrészt pedig hát alkalmazott színészként is működik, akár a legkőszínházabb kőszínházakban, tehát például a Székesfehérvári Színházban olyan klasszikus, egyáltalán nem rendhagyó, egyáltalán nem alternatív produkciókban, mint például egy Herceg Ferenc Bizánca tavaly, vagy az Osztrovszki viharja a Vallóval. Tehát az az érzésem, hogy magának a tapasztalatai azok egy átlag színésznél sokkal széles körűbbek és nagyobb merítésűek.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, boldog új évet. Természetesen... Igen, ez nem természetesen, de szóval abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy elég sok társulatban, sok színházban megfordultam. De hát végső soron az ember mindig ugyanoda lyukat ki, hogy van jó vagy rossz színház. A jó színház az pedig csak az, hogyha meg tudjuk ragadni a nézőket. Tehát csak akkor, ha egy olyan darabban lépünk színpadra, ami rólunk szól. Amivel a nézők együtt tudnak érezni, vagy együtt tudnak menni a szereplőkkel, a szereplők sorsával, mert magunkra ismerünk ebben. A színészek játéka pedig olyan, amiben szintén magunkra ismerünk. Hogyha csak fölmutatunk egy történetet, vagy elmesélünk egy történetet, ami érdekes történet, jól van elmesélve, az még kevés ahhoz, hogy megérintsen minket, vagy hozzánk szóljon. Most ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy ez az ember Székesfehérváron, vagy a Szkéné Színházban, vagy a Jurányi Inkubátorházban szerepel egy előadásban. Természetesen vannak helyek, amik jobban a figyelem központjában vannak, és ezért ott úgymond jelentősebb, ha az ember egy jó előadást, egy életszerű előadást hoz létre. Vannak helyek, ahol ez kevésbé szembetűnő, és akkor azok olykor fájdalmas módon elsikkadnak. Hát ezeket sajnálom, az ilyen helyzeteket, és elég gyakran kerülök ilyen helyzetbe. Hát persze nagyon sok olyan előadásban is játszom, amik hát szépen, korrektül, intelligensen elmesélnek egy történetet, de sem, hát most nem az, hogy a csoda vagy a katarzis, bár igazából ugye végső soron ezért csináljuk a színházat, hogy az a kivételes pillanat létrejöjjön. Na nem is az, hogy az nem történik, hanem hát ugye nem történik velünk semmi, mint nézővel. Megnéztük, jó volt, intelligensen értelmezzük, értékeljük, de másnap elfelejtjük. Ilyen előadásokban is szerepelek, sokszor szerepelek olyan előadásokban is, amikről már az olvasó próbán ösztönösen érzi a színész, vagy érzi, hogy nem nagyon nehéz lesz ebből. Persze minden helyzet van, amikor azt érezzük, hogy nem fog menni, nem lehet ebből kihozni olyat, és mégis. És van sokszor, amikor mégiscsak számít egyfajta rutin, amikor az ember ránéz az anyagra, és érzi, hogy jó, de ezzel most nem jutunk messzire. Persze baromi nehéz megtalálni azt, amivel telibe találunk. Hát igazából ugye az ember mindig olyan történeteket, már amikor választ, vagy keres egy darabot, akkor is olyat keres, ami persze, hogy én meg tudom találni magamat benne, és abba bízom, hogy még rajtam keresztül, vagy rajtam kívül még nagyon sokan megtalálják magukat, illetve az igazságukat abban a történetben. Hát ilyet nehéz ezt így elkapni, vagy eltalálni, már csak azért is, mert a színházat ugye nem egy ember festi, írja, hanem nagyon sok közreműködőnek kell, munkájának kell ott egybe zengenie, összecsengenie ahhoz, hogy létrejöjjön valami igazán izgalmas. De hát ugye mivel sok ember dolgozik, mindenki éppen pont máshol tart, mindig van, aki hát nem úgy kerékkötő, hogy direkt kerékkötő, de őt most pont az nem érdekli valami abban az ügyben, és akkor mindig van egy nehézség, hogy győzzük le egymást, vagy hogy kerülünk ki. Általában végeredményben ugye mindig születik egy kompromisszumos, korrekt megoldás. Ugye olyan céllal előadás nem jön létre, hogy na, csináljunk valami nagyon rosszat. Természetesen azért végső soron minden közreműködő és minden alkotó valami csodálatos dolgot szeretne nyújtani. Ugye nem mindig jön össze. Én otthonosabban érzem magam, mivel az alternatív színházi világból jövök. Nekem nem probléma, persze jó, másnak se probléma, csak szóval, hogy nekem az harmonikusabb vagy természetesebb, hogy a díszlettel, a kellékkel, a jelmezzel, a mindennel foglalkozom, tehát nem csak a szerepemmel. Otthonosabban mozgok abban a közegben, de ez nem jelent semmit. Otthon érezhetem magam egy kőszínházi közegben is, mert hiszen hát most mindegy, a Fehérváron is, vagy a Radnótiban is teljesen otthon érzem magam, semmi probléma nincs. Nagyon jó együtt dolgozni az ottani emberekkel.
Na, most ránézett, most befejezte ezt a gondolatot, akkor itt most közbeszúrom, hogy emlékszik olyanra, volt olyan élménye, amikor úgy érezte, hogy most mindenki, aki részt vett ebben, mindenkinek minden összejött, és a optimális lett a végeredmény? Nem voltak kompromisszumok, mert úgy alakult, hogy mindent meghaladt, minden várakozást a dolog? Volt ilyen produkcióban része?
Volt. Most ez szerencsésnek mondanám magam, mert nagyon sok olyan színész van, aki soha nem vett részt olyan produkcióban, amikor ez a bizonyos ihletett pillanat, ez a szentséges pillanatot átélhette volna. Hát én három olyan előadásra. Egyébként, hogyha azt nézzük, hogy hány száz előadásban vettem részt, azért talán lehangolónak is tűnhet, hogy hármat mondok.
Nem volt száz előadása egyébként szerintem.
Na jó, hát nem tudom, de mindegy,
igen,
rengeteg.
De a három az akkor is izgalmas.
Hát volt olyan évad, amikor csak egy évadban volt 10 bemutatom, úgyhogy akkor azért mertem százat mondani, de lehet, hogy eltúloztam. Ami persze megint egészségtelen. Mit akartam mondani?
Meg akartam nevezni azt a hármat.
Az egyik, az még egy nagyon régi stúdiókás előadás, a Zalán Tibor Ószeresek című darabja, amit, hát azt nem tudom, egyébként azt lehet, hogy csak én élem meg úgy, de az szerintem egy olyan igazi színházi élmény lehetett azoknak, akik nézték. Szerintem az egy, de akkor még mondjuk nagyon a pálya elején voltam, lehet, hogy azért is tartom azt így számon, mint egy nagyon fontos előadást. A második, a Piroska Családi Hisztériák címmel a Szkénész Színházban futott előadás, amit Regős János, az akkori igazgató naplójegyzeteiből íródott előadás, amiből azt hát 100 körül játszottuk, biztos, hogy volt jó pár olyan előadás abból, ami tényleg katartikus élmény lehetett, én azt gondolom a nézőknek, és a harmadik az pedig a Petuskiról gondolom azt, ami hát egy csodálatos szöveg, a Moszkva Venyegyikt Jerofejev Moszkva Petuski című kisregényéből adaptált előadás, ami egy csodálatos szöveg, és az az előadás, ami számomra még egy nagyon fontos pillanat, így amire azt mondom, hogy ez az a három előadás, amiben a legnagyobb öröm volt benne lenni. Na most ez mind a három alternatív színházi előadás. Ez nem jelent semmit, csak én leginkább innen jövök.
A Petuski az nem csak magának volt emlékezetes, hanem az egy emlékezetes előadás volt a nézőknek is, meg a szakmának is. Azt egy nagyon jól fogadták, egy szakmai és közönség sikert is arra, hogy talán díjakat is kapott érte. Akkor azt úgy érezte, hogy most visszaigazolták? Vagy úgy gondolom, ez jó érzés volt, hogy ezt olyan jól fogadták. De akkor az meglepte, vagy úgy gondolta, hogy ez már tulajdonképpen régóta érett magának az elismerése?
Amikor így kérdezik tőlem, hogy jól érezted magad egy előadás után, meg ugye, hogy szeretted csinálni, meg ugye, hogy az jó érzés volt, akkor hát nem én vagyok a világ legpozitívabb embere, az biztos, de szóval, hogy nem tudom, én elég negatívan látom mindent, tehát, hogy mindig arra gondolok, jó, most örülnek, de 5 perc múlva nem örülnek, biztos egyszer valaki örült neki, és akkor most más is úgy csinál, mintha örülne. Szóval a legkülönfélebb dolgok jutnak eszembe, de az nem, hogy most ez csodálatos élmény, és én mostantól boldog vagyok. Ez valahogy nem jut eszembe semmiről. Ez érdekes. Azért nem, mert sokszor ez nem cseng egybe, tehát a Petuskin kívül, tudom én, hát más is van, ami nem mindegy, hát nem tudom.
Ez a negatívság, ez azért jó, mert amikor viszont tényleg negatívum van, akkor nincs nagy különbség a maga lelkiállapotában, nem? Tehát lehet ennek előnye negatívumok esetén, hogy maga már megszokta, hogy minden sötéten lásson, vagy így, nem? Rosszul gondolom?
Hát rosszul, mert én nekem ez nem jó, hogy sötéten látom. Hát szóval, hogy is mondjam, csak számtalan regény, film szól arról, hogy egy világnak végleg vége, hogy letűnik a, nem tudom, az amarkord, vagy tehát, hogy az annak vége. Minden nyomorúságával, szenvedésével valahogy az a szép tavasz, az soha többet nem lesz, és valahogy azt látom, hogy nem is tudom, tehát, hogy lemegyek a sarki trafikba, és akkor kérek egy csomag cigarettát, az biztos nincs rendben, de mit tudom én, hogy emberi. De most egy ilyen elsötétített boxba, szóval pokoli bemenni, az is egyen rosszabb lett. Volt egy jó barkácsbolt a közelben, ahol bármikor bármilyen csavart, vagy alátétet, vagy nem, valamit barkácsoltam, akkor oda mentem és kaptam. Most egy obiba kell mennem, mert ugye természetesen vagy 10 évvel ezelőtt lehúzta a rolót. Ez az eladó. És az obi az nem emberi, nem barátságos. Valahogy üzleti szempontokból halad a világ valamerre, és közben nem nézünk sem erre. És valahogy nem lesz jobb. Tehát most az, hogy én nem tudom ezt másképp szemlélni, az nekem azért nem jó. Tehát az, amikor látom, még ez is rosszabb lett, én annak, az nekem úgy nem kényelmesebb, vagy jobb, vagy ezt én könnyebben megélem, hanem na most megint valami, ami már nem lesz olyan. És hát ugye lassan az egész bolygóval ez a helyzet, hogy nincs semmi, ami megállítsa. Tart egy irányban, és eltűnik. És nem azért, mert belezuhan a napba, hanem mert mi tönkretettük. És szóval én ezt nem tudom másképpen, most mit beszélgetünk, vagy előadásokat hozunk létre, de valójában olyan értelmetlen. Egyre értelmetlenebb bármi. Most valaminek sikere van, hát jó. Persze, hogy örül az ember. Persze, hogy azért csináljuk, hogy mást is megérintsen, vagy hogy siker legyen, de egyre olyan értelmetlenebb mégis, vagy olyan kilátástalanabb ez. Olyan kérész életű az a siker, vagy... Meg hát nem változott semmit az életem a Petuski óta, tehát nem jelentős fordulatot nem vett, hogy mondjam, hogy most sokkal másabb lenne a helyzet.
Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk.
Mint egy madár fönn a dróton, részek kórus az utca sarkon, én is úgy vártam rád, szabadság. Mint egy kukac a horga végén, mint egy lovag egy ballada mélyén, minden szó, minden szava tiéd már. Ha én, hogyha vétettem én, remélem már nem is emlékszel rá. Ha én, hogyha vétettem én, nem neked szólt, ugye megérted már. Mint a halott kisbabák, mintha állat támad rád, téptem én rögtön szét, aki hozzám ért. De most a dalra esküszöm, s minden rosszra, mit megtettem, egyszer még fizetek mindenért. Láttam egy koldust, aki görbe bottal áll, azt mondta, hé, az nem jó, ha túl sokat vársz. És egy bombanőt is, aki meg így beszélt. Hé, szép fiú, hát miért nem többet kérsz? Fönn a dróton, részek kócs az utca sarkon, én is úgy vártam rád, szabadság.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n, Tamási Zoltán a vendégem, és borongunk, de azt akarom mondani, hogy azért a munka, amit az ember elvégez, akár visszaigazolják, akár nem, azt az ember tudja, hogy az benne van, és az jó, nem? Persze jobb, ha visszaigazolják, de mégis.
Persze.
Hogy a saját munkájával is olykor elégedettebb, meg olykor kevésbé, akár mondjuk egy konkrét produkción belül? Nem tudom, a Petuski például hány előadást ért meg vajon? Vagy volt annak egy éve? Tehát, hogy most maga...
Na, ez is érdekes, hogy ahhoz képest, hogy az hű de jó, hű de sikeres, hű de sok kritika jelent meg róla, azt a második évad után az lekerült a Stúdió K műsoráról. Persze ilyen-olyan okok miatt, de hát szóval nincs műsoron, és nem ért meg szerintem 20-30 előadásnál többet nem számoltam. Tehát nem futott egy azóta is egy nem tudom 100-200-as szériát, és nem jártuk be vele Tolnát Baranyát, hanem a Stúdiókában játszottuk, tudom én, 21 nehányszor 50-60 néző előtt. 20, nem tudom hányszor, 60 néző előtt.
Hát ez ugye egy orosz szerzőműve volt, és ahogy én néztem a maga a pályáját, amiket ő csinált, magától most úgy értem nem, amikor színészként kapott egy feladatot és elvégezte, tehát azt lehet kihüvelyezni, hogy maga vonzódik egyrészt az orosz irodalomhoz, másrészt rejtőjen ő munkásságához. Ezt jól érzem, vagy ezt rosszul sejtem?
Orosz irodalom az ahhoz nagyon rejtőjenő, az egyáltalán nem. A rejtőjenő az csak a szkénében mások vonzódtak rejtőjenő irányába, és úgy alakult, hogy két rejtő bemutató is volt, és akkor tervezte ott ez a társulat, hogy legyen egy harmadik is. És akkor ott valahogy nagyon határozott fellépéssel azt mondtam, hogy jó, de most már azt akkor hadd rendezzem én. És akkor tulajdonképpen csak ezért, és a Láthatatlan légiót azért választottam, hát ez biztos megint ebből az én pessimista, negatív hozzáállásom miatt, mert abban van ez a reménytelen egy helyben toporgás a sivatagban. Persze valami misztikus kincs nyomában, amit hát nem találnak meg. És ez valahogy akkoriban, az akkori magyar állapotokra, politikai helyzetre nekem ez így valahogy rímelt, és ezért választottam azt. Ez az egy rejtő írás van, amivel dolgom volt. Persze, hát mint mindenki más, én is szeretem a rejtő humorát, meg nem tudom, de azért az orosz irodalom, amihez ott mindig vissza lehet nyúlni. Persze Shakespeare. Hát az mindenképp.
Tehát a Láthatatlan légió rendezés az úgy lett, hogy el akart kerülni valami más rendezőt?
Hát túlképpen igen.
Tehát, hogy ez végül is egy rendezői pályagyakorlásának egy motivuma lehet színész szempontjából.
Gyakorlás.
Biztos, hogy van ilyen. Igen, tehát, hogy színészek olykor azért kezdenek el rendezni, hogy ne rendezze őket más. Gondolom, hogy ez van így. Egy adott dolog, nem, színészek, nem általában, hanem hogy egy adott dolog.
Azt nem tudom, hogy ki miért. Én például, hát túl azon, hogy az első rendezésem, hát így valamit nagyon akartam mondani, és azokban a darabokban, amikben szerepeltem, nem találtam ezt meg, illetve amennyiben megtaláltam, nem tudtam én elég jól kifejteni abban a szerepben, vagy abban a darabban ezt, ami persze nyilvánvaló, hogy mindig megtalálja az ember magát, meg amit mondani akar, akármi is az a történet. Van egy ilyen ösztönös törekvés. De az első rendezésemmel én most nagyon pontosan, hogy majd ezt én most pontosan meg tudom fogalmazni, hogy én mit is akarnék most így elmondani, vagy a nézők arcába ömleszteni, és azt én meg így és így tudom elmondani. És akkor ezt leírtam, és így történt az első rendezésem, hogy igazából nem találtam meg a helyemet azokban a darabokban igazán mégse. És azt gondoltam, hogy ezzel el tudom mondani. És aztán hát ugye több rendezésem, mert most azt megint csak nem tudom megszámolni, nem olyan sok, de 11 néhány, 15.
Amikor a színház csinálót csinálta, akkor arra tulajdonképpen mi inspirálta? El akarta játszani a Bruskont? Vagy az, hogy meg akarta rendezni azt a darabot?
Nem, a Bruskon ráadásul igazából nem is az én szerepköröm, tehát Bruskont semmiképp sem akartam eljátszani, hanem hát az tulajdonképpen egy ügyű történet. Egyébként, mint a Petuski is, olyan értelemben, hogy egy dolog, a Petuski az alkoholról szól. Alkohol, alkohol és alkohol. Szesz, pia, alkohol. A Venyedikt Jerofejev is csak ezeket a szavakat. Jó, hát persze durván elvicszerűsítve ragozza 120 oldalon keresztül. Ez pedig ugye egy színház csinálónak a keservei, egy keserves monológ, és azon keresztül persze az egész társadalomról, az egész világról. De ebben az a furcsaság, hogy a Bruskon közben maga teszi pokollá a világot, vagy maga darálja be azokat az embereket, akik a közelében vannak, miközben a világot ostorozza. Tehát ez egy nagyon érdekes történet. Nekem ezt tetszett meg. A Bruskont, nem a Bruskont játszottam el, hanem természetesen saját magamat, saját magam képére. Hát át is írtam az anyagot. Rengeteg egyéb szöveg került be, amit a jogvédők jobban nem tudnak, mert ugye nem szabad belenyúlni sajnos Thomas Bernhard műveibe egyáltalán, semmit se szabad megváltoztatni, se a címét, se semmit a szövegben.
És akkor ilyenkor így sutyomban kell játszani, hogy meg ne tudják?
Hát igazság szerint igen, illetve a szórólapon nem jelenhet meg semmi. Semmi más, csak az, hogy a színház csináló. Ezen a címen is ment, pedig hát én más címet adtam volna neki.
De akkor azt maga akarta eljátszani, és nem...
Igen, de nem a Bruskont, hanem
értem, de hogy azt a szerepet más játssza el, és maga rendezi, tehát így nem volt ez egy ilyen alternatíva, hogy...
Hát ilyen esetekben azért nem, mert elég, mert akkor pontosan gondolok valamit erről az egészről, és úgyis úgy fogom elmondani, ahogy én akarom, valahogy olyankor nem érzem szükségét annak, hogy nekem most kívülről valaki igazgasson, vagy megmondja, mert lehet, hogy igaza van, de
nem tudja befolyásolni úgysem.
Hát, hogy mondjam, bizonyos szövegeket úgyse hagynék ki belőle, mert nekem fontos azt elmondani, bizonyos mondatokat úgyse mondanék másképp, mert fontos, hogy azok így hangozzanak el, hiszen azért választottam ezt az anyagot, vagy azért dolgoztam át így ezt az anyagot. Persze egy ponton túl rossz, hogy nincs külső szem, tehát egy ponton túl kellene, és a Petuski esetében egyébként a főpróba héten jött is minden este más megnézni, és ők mondtak is dolgokat, amiket bekalkuláltunk a dologba, és az úgy már rendben van, de hát végeredményben egy kész kompozíción igazgattak, pontosítottak, piszkáltak ki dolgokat, vagy húztak alá dolgokat. Hogyha a kezdettől fogva ezt más kezébe adom, akkor ugye az ő olvasata teljesen más értelmezést nyer az egész, más színpadképet lát maga előtt. És akkor megint ugyanott vagyunk, hogy akkor most az nem teljesen az, amit én gondolok.
Tehát ha az ember nagyon akar valamit egymaga elmondani, amit gondol színpadon, akkor végül is annak az egyetlen lehetséges formája a monodráma.
Hát ez egyik sem monodráma, de úgy értem, sem a Petuski, nem
monodráma, hanem hogy minél kevésbé kapcsolódjanak bele más alkotótársak, akik más irányba vinnék. Meglepődtem ezen a gond, de ez egy abszolút elképzelhető gondolat egyébként.
Nem, az szokott lenni a probléma, hogy túlságosan más, tehát van egy anyag, összeáll egy csapat, hogy ezt színpadra rakjuk, és gyakran túlságosan különbözőek a nézőpontok, a megközelítési pontok. És akkor ugye kaotikus lesz a helyzet, és akkor ugye, hát azért van a rendező, hogy ő akkor egymaga ezt egy bizonyos irányba terelje ezt az egészet. Szép szóval, erőszakkal, bárhogy, de most akkor, hogyha olyan alkotótársak vannak, akik azért alapvetően a világról, a színházról, az adott anyagról azért csak azt látjuk meg, egy formát látunk bele, mert akkor tudunk közösen egy irányba indulni a sokféle, akkor még mindig ugyanúgy sokféle, de az már jó sokféleség, sokféle nézőpont, de alapvetően nincs vitánk, hogy milyen irányba haladjon. De amikor elkezdődnek megkérdőjeleződni, hogy egyáltalán miről szól ez, és ott nézetkülönbség van, akkor elég sokáig, elég feleslegesen raboljuk egymás idejét.
Ki tűzben lobog, ki vízben forog, egyikre napfény, másikra holdfény, kit tüzes vason, kit meg a padon. Van, kire mosolyog a szelid ég, van, ki lassan esik szét, és mind kihez tér, ha hívják. És van kit az üres ágy, van kit az altatók, van kit a szerelem, van kit a türelem, van akit a lavinák, van kit a robbanás, egyiket mert sóher, másikat mert éhes, és mind kihez tér, ha hívják. És van ki egyetért, van kinél tévedés, van akit egyedül, van kiket együtt, van kit hölgye küldött, van ki maga jött, egyiknek a lánc, másiknak a hatalom, és mind kihez tér, ha hívják.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n, Tamási Zoltán a vendégem. Volt már itt erről szó, hogy mennyiféle helyen játszik, alternatív színházakban, kőszínházban, nagyszínházban, és erre még azért visszatérnék, azért, hogy megkérdezzem, hogy mégis ilyenkor, mint színész, az eszköztárából, vagy a játszási módból bizonyára mást kell mozgósítani, vagy használni, amikor mondjuk egy nagy székesfehér az elég nagy, széles színpad, vagy mondjuk a Szkénében, vagy nem tudom én, a Jurányiban játszik. Ilyenkor azért ez történik, hogy... Vagy nem? Igazából Tamási Zoltán mindenhol ugyanolyan fajta színész, akárhol nézem.
Hát egy, az a jó színész, aki azt mondják, hogy ugye aki hiteles, tehát hogy önmagát adja, ugyanakkor persze hát szakmai tudás is kell, vagy hogy erőteljes, vagy nem tudom, hát most a nagy színpad persze, hogy az ember már csak ösztönösen is egy kicsit emeltebb hangon beszél, de ez tulajdonképpen csak technika, vagy külsőség, és apróság, különösebben nem csinálok mást sehol, vagy sehol nincs az, hogy na most nekem teljesen más erőket kell mozgósítani. Hát energiát, erőket mindig kell mozgósítani, vagy mindig kell törekedni erre, hogyha az ember hiteles legyen, tehát nem eljátsza persze a szerepet, de önmagát is adja az ember. Ezen kívül más nincs.
Ha egy szerepben egy alakítása hiteles, akkor az mindig az? Vagy van olyan, hogy egy este azon kapja magát, hopp, most ebben a jelenetben nem voltam hiteles?
Hoho, hát hányszor? Persze. Sokszor kapja magát az ember azon, hogy hopp, ez mellé ment. Hát persze. Ugye azért az a cél, hogy egy bizonyos szint alá már sosem menjen az ember. Tehát mondjuk jó, azt mondjuk, hogy jó az, csak hát ugye annyira, mi tudjuk belül, hogy azért annyira nem történt meg az, aminek meg kellett volna történnie, de hát azért csak eladtuk a terméket, hát jó az. Ilyen azért van. Ajaj.
Néztem, hogy mikben játszott korábban, és azt nem tudom, jól láttam-e, hogy tehát az az érzésem, hogy alternatív színészként először akkor ment be közszínházi intézménybe, amikor a Futor Tamás féle stúdióká a Szolnoki Színházba majdnem igen, teljesen beolvadott.
Igen.
Akkor lett egy vidéki színház közszínházi színésze, társulati tagja. Az akkor vajon nagy változás volt? Olyan volt, ahol az ember aztán visszajött, hogy na nem, hát ezt nem, vagy pedig ez lehet egy lehetséges irány, vagy inkább visszajutni az alternatívban, mert az az igazi? Hogy emlékszik erre? Hát mondjuk ez elég régen volt, 20 éve.
Igen. Az elég nagy váltás volt, hát már csak azért is, mert az egy gigantikus kőszínházi gépezet, a Szolnoki Szigligeti Színház, és ahol aztán hát a gépezetben az ember van valahol, és aztán az nagyjából úgy is marad, és kész. A gépezetben az egyik fogaskerék, és ennyi az élet. Valahogy ezt láttam. Amikor oda kerültem, hát nagy váltás volt. Egy olyan közeghez képest, az alternatív színházban is természetesen ez van, hát most hiába mondja, hogy csodálkozik ezen, hogy mindig megmondják a rendezők, olyan nincsen. Mindenhol végül is a színész az egy alkalmazott művész valahol, tehát ez is benne van, természetesen alkotótárs is, de alkalmazott művész is, mikor melyiket tolja előrébb, vagy mikor melyiket igénylik a rendezők, vagy nyomják el. Tehát az alternatív színházban is végre kell hajtani az adott feladatot. Hát talán azért rendez az ember, mert ez így rendben is van. De ugyanakkor mégis felmerül az igény, hogy amikor én nem is az, hogy én pontosabban vagy jobban, de legalább úgy, ahogy úgy egy évben egyszer, vagy három évben egyszer, úgy most én is elmondanám, hogy én hogy képzelem, vagy én hogy mutatnám meg a gondolataimat, vagy a világot, vagy bármit.
És van úgy, hogy színészként ott van alkalmazott színész egy produkcióban, és biztosan tudja, hogy a rendező nem jól tudja? Hogy nem úgy kellene?
Hát olyan nincs, hogy az ember annyira elragadtassa magát, vagy olyan nagyképű legyen, hogy az biztosan tudja. Persze a próba hevében viszont mondani mondja. hogy ez biztos, hogy rossz, és ellenáll. Aztán a végén vagy ez, vagy az kiderül, vagy ez, vagy az történik.
Eszembe jutott közben, hogy a Nemzeti Színházban is fellépett, tehát ott benne volt egy Mohácsi produkcióban, ami megítélésem szerint egy nem túl jól sikerült Mohácsi produkció volt, ez az Ördögök volt a Nemzetiben, és ez volt az egyetlen találkozása a Mohácsival, és ez pont így ilyen...
Balul sikerült,
mondjuk
igen.
Mondjuk így, igen. Tehát igen, így volt
igen,
ez?
Hát ez sajnos Mohácsi János mindig sikeres, és mindig jó. És ez tényleg éppen nem egy jól sikerült előadás lett. Sajnos pont ebben voltam benne. Hát Mohácsival az van, hogy azt gondoltuk, ő is, meg én is, hogy ez csodálatos és harmonikus együttmunka lesz, mert az a munkamódszer, ahogy ő dolgozik, ahogy hagyja, hát ő kíváncsi a színészekre, és hagyja, hogy bármi történjen, aztán a végén persze vágja, nyírja, hagyja és összerakja az adott anyagból az optimálisra rakja, de a semmiből, a nullából történik valami egy-egy szereppel, egy-egy színésszel. És ez baromi izgalmas folyamat. És én, aki hát ehhez a munkamódszerhez szokva vagyok, azt gondoltuk, hogy ez menni fog. Ez jó lesz. Na most ez független attól, hogy ez az előadás éppen nem sikerült, csak most erről a viszonyról beszélek, hogy aztán végül az lett, hogy azt láttam, hogy a régi motoros moha színészek, azok már olyan rutinra tettek szert, nyelvezetben, meg, amihez hozzá se tudtam szagolni egy jó darabig, sőt, aztán végig. Tehát olyan klassz mondatokat dobáltak egymás után be a próbákon, amikor én még csak nem is léptem sem erre, és már bedobtak egy csomó jó gondolatot, meg, vagy mondatot. Ott a mondatok is fontosak, hogy ilyen furcsa, ellentmondó, kicsavart, kétértelmű, háromértelmű mondatok. És ezekben nem voltam elég gyors, illetve rutinos. Ezzel együtt az én szerepem is olyan lett, hogy a nullából egy végső soron csodálatosan burjánzó valami lett, ami ott egy szövevényes utat járt be az előadás szövetében ez a szerep. És hát ez nagyon érdekes, meg izgalmas volt. Aztán végül ez a munkakapcsolat talán nem emiatt szakadt meg, vagy nem is az Ördögök kudarca miatt, hát valamiért, valahogy más utakra keveredtünk.
Megnéztem most a Művház című sorozatnak az első részét a YouTube-on, amiben játszott, de hát szomorúan láttam, hogy már az első részben kinyírták magát abban, és most nem tudom, most azért vissza fog majd kísérteni, vagy ennyi volt a Művház?
Azt egyeztetési problémák miatt kinyírtak mindjárt az első részben, de mondták, hogy majd valamilyen utomódon, igen, feltámad, visszatér, kísért a szerep szelleme.
Akkor hallgatunk még egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Ma reggel öleltél, csókod forró volt és mély, a hajad ott a párnán, mint egy álmos forgó szél, és volt szerelmes más is, és semmi különbség, kik erdőn, kik meg városban egymást ölelték, de most a távol közénk áll, az ismeretlen táj, az arcod könyvben ázik. Így nem jó, csak fáj, menj már. Most már külön térben járunk, is még, hát kísérje a térig lábunk egymás szerint lép, és veled megy a szerelmem, a tiéd elkísér, mert egyek vagyunk már, mint a hullám és a szél, de erről kár is beszélnünk, ez úgysem rajtunk áll. Az arcod könyvben ázik, így nem jó, csak fáj, menj már. Ma reggel öleltél, csókod forrólt és mély, a hajad ott a párnán, mint egy álmos forgó szél, és volt szerelmes más is, és semmi különbség, kik erdőn, kik meg városban egymást ölelték, de erről kár is beszélnünk, ez úgysem rajtunk áll. Az arcod könyvben ázik, így nem jó, csak fáj, menj már.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n szombat délután. Tamási Zoltán a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, és Stuber Andrea vagyok. Sokat játszik maga, néztem a januári programját, lesz 15 előadás a 7 színházban, nem is tudom most hányféle produkcióban. Stúdiókában Nincsen apám, Radnótina főfőnök, Duma Színház, a Vádli Társulatnak minden eddigi produkciójában benne volt most az első Erzsébetet játsza. Ott Budaörsi Latinovics Színház játék, az Életrajzzal című előadás, Pintér Bélák 2, Tápszínház, Gólem Színház, Lefitty Málva előadás. Most ezt így mind felsoroltam. Most kérném, hogy ajánljon nekem, ne nekem ajánljon, mert én magam is tudok ajánlani a hallgatóknak, de hogy mit ajánlan a hallgatóknak ezek közül a legszívesebb? Hogyha most Tamási Zoltánilag tájékozódni szeretnének, vagy egyszerűen jó színházba szeretnének menni, akkor mit ajánlana a Tamási repertoárban januárban a hallgatóknak?
Hát most nagyon a sarokba szorított, hát ezt így nem lehet. Mindegyik érdekes. Tehát a Budaörsi játékszínben a játék Max Frisch játék az Életrajza című előadásban játszom, ami hát egy nagyon izgalmas anyag, az, hogy az életünket megváltoztathatjuk, hogy egy ponton más, teljesen más irányt vehetne az életünk, és lehetőséget kapunk, hogy változtassuk meg. És hogy arról szól ez az egész történet, hogy mennyire nem vagyunk képesek változtatni, és végül ugyanúgy zajlik minden valahogy. Nincs erőnk, nem tudunk kibújni önmagunkból, és hagyjuk, hogy meghalljon egyik embertársunk, hagyjuk, hogy ugyanúgy pokol legyen mondjuk a feleségünkkel az életünk. Nem bírunk változtatni, ez egy nagyon izgalmas történet, és egy nagyon izgalmas felvetés. Az ott kitűnő színészekkel például egy nagyon érdekes előadás. Pintér Béla előadásokban, én a régebbi előadásaiban vagyok, de hát Pintér Béla is mindig érdekes. Mindig van annyi izgalom az előadásaiban, vagy annyi csavar, vagy annyi üzenet, ami miatt érdemes, vagy annyi humor.
Lefitty Málva, azt mondtam még, mert azt én nagyon szeretem.
A Gólem színházban fut, zsidó színház, zsidókról, illetve hát a antiszemitizmusról egy nagyon vicces történet, tele nyelvi leleménnyel. Ez nagyon sikeres teltházakkal megy. Hát szóval ezt így most nehéz.
Vádli, de akkor még mondjon valamit a Vádliról is, Ásver Erzsébet. Pont nemrég itt volt Kaszás Gergő, és megbeszéltük a nőábrázolás rafinériáit, de maga nem nő abban.
Nem. Hát az ugye egy erzsébetkori történeten keresztül a mai politikai helyzetre, a mai magyar pokoli viszonyokról egy előadás. Hát megint csak nem tudok mit mondani, hát nagyon érdekes. Ugyanaz már inkább olyan nem illusztrált, nem megmutatós, hogy mondják ezt, tehát felmutatja a képet, a tükröt nekünk, de talán nem annyira átélhető, számomra legalábbis nem annyira átélhető történet. Nem annyira az én színházam, vagy nem tudom, amire én azt mondom, de hát, hogy ne lenne érdekes, vagy ne lenne izgalmas, ne lenne mai, azt ugye nem mondanám. Akkor mi volt még ott?
Radnóti.
Radnóti főfőnök, hát ez a Lars von Trier főfőnök című darabja alapján készült, forgatott is egy filmet ebből, az egyetlen, ilyen vígjátéka a sötét filmjei között. Ez zseniális darab. Zseniális darab. Megint rólunk, emberekről, a tutyimutyiságunkról, a minden gyarlóságunkról szóló nagyon vicces történet. Egy irodában játszódik tulajdonképpen a történet. A Radnóti Színházban most már harmadik, lehet, hogy már negyedik
évad. Jó ideje megy már, igen.
Negyedik évad a teltházakkal.
Sikeres.
Megy. Igen.
Még tulajdonképpen filmet én fölírtam ide, hogy említhettük volna, vagy kérdezhetném, de aztán közben lejárt az időnk, azt írtam föl egyrészt, hogy munkaügyek, mert alternatív színész létére vagy lévén egy ilyen rendszeres tévésorozatban is benne van a munkaügyekben, meg a Nyomozót, ami azért érdekel engem, mert a Nyomozó az egy nagyon jó film szerintem, és én valahogy mindig úgy éreztem, hogy annak az lett a veszte, azért nem lett olyan igazi bomba közönség siker, mert díjakat kapott fesztiválokon, és nálunk a közönség úgy gondolja, hogy ami fesztiválfilm, az fesztiválfilm, és akkor az...
Hát a közönségtől is kapott díjakat.
Közönségdíjat
is kapott minden, az tényleg mindenféle szinten és formában díjazott film, ami hát egy csoda tulajdonképpen a jelenkori magyar filmgyártásban, hogy tényleg mindenkinek tetszik, szóval nem találkoztam olyan emberrel, aki mindenki megtalálja azt abban a filmben, amit szeret a moziban. Az egy kivételes dolog, tényleg egy nagyon jó film lett. De mindenféle díjakat nyert, és magyar díjakat is, és közönségdíjat is. Hát most mit mondjak? Hát ennyit tud egy magyar film, egy magyar előadás, ennyit tud befutni. Nem tudom.
Igen, akkor megint elérkeztünk a korlátokhoz. Na hát, köszönöm szépen, hogy eljött. Tamási Zoltán volt a vendégem ma, ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt, Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket a jövő héten is.